Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt a hallgatóknak elmondtuk, hogy mit kell és mit illik tudni a telekiek származásáról és a teleki családról. Elhangzott, hogy a család hatalmát és hírnevét Teleki Mihály alapozta meg. Kálmán Attila történész arról is beszélt, hogy Teleki József a 18. században beutazta Európát, és találkozott Voltaire-rel és Rousseau-val is. A 19. században Teleki Sándor a család egyik színes egyénisége volt, de a família híres politikusai közé tartozik apa és fia, Teleki Géza és Teleki Pál is. Ma még ennél a témánál maradva befejezésül folytatjuk a beszélgetést. Témánk kastélyok és életek.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, örvendek, hogy újra itt lehetek, köszöntöm a kedves hallgatókat. Tisztelt szerkesztő úr, engedje meg, hogy még mielőtt rátérnénk a mai műsor témájára, talán emlékeztessük a kedves rádióhallgatókat arra, hogy miről is volt szó a múlt héten, amikor a Teleki család néhány kiemelkedőbb tagjáról beszéltünk. Tehát a család története a 17. század elején kezdődik, amikor első Teleki Mihály feleségül vette Garázda Annát, akinek a kezével a Garázda család birtokait is megszerezte. Most az ő unokája volt az a második Mihály, aki a család hatalmának a létrehozója, ugye kancellárnak nevezte az utókor, habár ezt a funkciót soha nem töltötte be. 1683 után a Bécs fele közeledő főurak vezetője, ezért úgy tartják, hogy már 1685-ben grófi titulust kapott, de amelyet soha nem használt. Fiai lesznek azok, akik 1697-ben megkapják a grófi címet. Mihálynak 13 gyermeke volt, akik közül 6 fiú, de hát a mai telekiek mindössze 2 fiútól, Mihálytól és Sándortól származnak le. A többi ág közben kihalt. A kihaltága közül megemlítettük többek között a Kendilónán birtokos ágból Teleki Ádámot, aki franciából magyar nyelvre fordította Pierre Corneille Cid című művét, majd külön kiemeltük Teleki József személyét, aki bejárta Európát, találkozott Voltaire-rel, találkozott Rousseau-val, és hát írt is egy vallásfilozófiai művet, amelyről Rousseau elismeréssel nyilatkozott. Beszéltünk Teleki Sándorról, a vadgrófról, akinek Koltói kastélyába töltötte mézes heteit Petőfi Sándor 1847-ben, később pedig ugye Garibaldi mellett harcolt. Ezután ki kell emelni a család történészeit, Teleki Józsefet, aki Erdély kormányzója volt és a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának az alapítója és hát az intézmény elnöke. Az 1848-49-es forradalomban részt vett telekiek közül pedig Teleki Lászlót említettük, aki a forradalom küldötte Párizsban, és később a magyar emigráció egyik legfontosabb alakja volt. A hölgyek esetében Teleki Blankát és Emmát emeltük ki. Blanka, aki a magyar leánynevelés úttörője és testvérével, mindketten az 1848-as forradalom támogatói. Majd pedig a 20. századi telekiek közül beszéltünk elsősorban Teleki Pálról, és tudományos, illetve politikai karrierjéről, főcserkészi tevékenységéről és tragikus haláláról. De említettük unokáját, Gézát is, aki Sierra Leone első nemzeti parkjának a létrehozója. 1945 után nagyon sok teleki kényszerült emigrációba, ahol nagyon fontos kulturális és nemzet megtartó tevékenységet folytattak és folytatnak napjainkban is.
Folytatásképpen beszéljen a telekiek Marosvásárhely környéki birtokaikról és kastélyaikról.
Említettük többször, hogy a család hatalmának és gazdagságának az alapkövét Teleki Mihály tette le. Az ő birtokai a Maros partjától a mezőségen át, például Uszdi-Szentpéter, egészen Kővár vidékig terjedtek. Birtokok, amelyeket adományként szerzett, amelyeket vásárolt, vagy éppen bérelt. Ennek a hatalmas birodalomnak, mondhatjuk, a központja, kijelenthetjük, kedvenc tartózkodási helye Gernyeszeg volt. A gernyeszegi birtoktestet 1674-ben kapta adományként, a birtokhoz tartozott többek között Sárpatak és Sáromberke is. Gernyeszegről indult a Zernyesti csatába, és hát itt temették el a helyi református templomba a maradványait, csak 1908-ban találták meg. A birtokot fia Sándor örökölte, aki bőkezű mecénása volt az erdélyi református tanintézményeknek, például a nagyenyedi, a marosvásárhelyi kollégiumokat is támogatta. A Rákóczi szabadságharc alkalmával elpusztult nagyenyedi Betlen kollégium számára kieszközölte, hogy Angliában gyűjtéseket szervezzenek. A birtokot fia László örökölte, aki a magyarországi Rádai családból választott feleséget magának, Rádai Eszter személyében. Úgy tűnik, hogy a könyvek iránti szeretet vonzotta egymáshoz a fiatalokat, ugyanis mindketten könyvszeretők, könyvgyűjtők voltak. Eszter Rádai Pálnak, második Rákóczi Ferenc kancellárjának volt a leánya, aki író, könyvgyűjtő, a könyvek iránti szeretetét úgy leánya, mint fia Gedeon is örökölték. A Rádaiaknak Pest mellett volt birtokuk Pécelen, ahol főleg Rádai Gedeon építkezett, és úgy tűnik, hogy a teleki Rádai házasságnak köszönhető, hogy a Teleki László által 1772-ben elkezdett új gernyeszegi kastély ugyanabban a stílusban, hogy a gödöllői vagy Grassalkovics baroknak nevezett stílusban épült, mint a Péceli. A kastély és a park építését, kialakítását fia és unokája folytatják. Fia József, akiről részletesen beszéltünk, ugye, aki Volterrel és Rousseauval találkozott, az ő fia, pedig ifjabb József hosszabb utazásokat tett Európában, járt német területeken, ugye meglátogatta Göttingen, Berlint, járt Itáliában, Angliában, ahol többek között ellátogatott a Windsori királyi kastélyba, illetve meglátogatta a londoni Westminsteri apátságot. Szülőföldjén szorgalmazta ispotályok kialakítását, és 1812-ben a Marosvásárhelyi ispotály igazgatója lett. Tagja volt a Bécsi Mezőgazdasági Társaságnak, majd 1816-ban az éhínség ellen szegény konyhákat állított fel, és a szegényeket segítő társaság létrehozásán is fáradozott. Emellett a színjátszást is támogatta. Angliából hazatérve eldöntötte, hogy a kastély parkját angol parkká alakítatja. 1817-ben hunyt el, és halála után felesége Teleki Zsófia a parkban állítatott neki emléket. Az ágból még fontos megemlíteni Józsefnek a dédunokáját, Domokost, aki 1880-ban született és archeológus volt, Magyarország egyik legnagyobb keleti szőnyeg gyűjtője és szakértője, a Gernyeszegi Kastélymúzeum alapítója, muzeológus, akinek a szorgalmazására és hatható segítségével szervezték meg az 1930-as években a Marosvásárhelyi Református Kollégium múzeumát. De hadd legyek egy picit gonosz, és ne mondjak el többet Gernyeszegről, hanem bátorítsam önöket, hogyha szeretnének többet megtudni, és higgyék el, van mit megtudni, akkor látogassanak el Gernyeszegre. Egy 1756-os birtokelosztás következtében Teleki Sándor fiai között Lászlónak jutott Gernyeszeg, Sárpatak Lajosnak és Sáromberke Sámuelnek. Sárpatakon az ág alapítójának Lajosnak a fia Domokos, aki a Marosvásárhelyi Református Kollégium gondnoka volt, és egy verses önéletírás írója, az Emberi sorsnak változandósága címen. Neki köszönhető, hogy felépült Marosvásárhelyen a család palotája a vár alatt, 1797 és 1803 között. Sárpatakon valamikor két kastély állt, az egyiket sajnos a 20. században lebontották, a másik, amely a 19. század végén épült, ma is áll. Sárpatakon azonban van még egy érdekesség, ez pedig a 19. század elején épült piramis alakú teleki kripta. Sáromberke, amely szerintem mindenki számára ismerős, ugyancsak Mihály szerzeménye, 1756-ban, ahogy már mondtuk, Teleki Sámuel kapta, aki 1739-ben igazából Gernyeszegen született. Ő építeti a kastélyt 1769 és 1774 között, ugye természetesen ő a telekitéke alapítója 1787 és 1822 között, erdélyi udvari kancellár, a kastély középső szárnyát pedig már a 20. század elején építeti az Afrika kutató Teleki Samu. Az ő 1916-os halálával a Sáromberti ág kihalt, és a Sárpataki ág tagjai örökölték meg a kastélyt. Ehhez az ághoz tartoztak Teleki Károly és felesége Teleki Gemma, az államosítás előtti utolsó tulajdonosuk. Az ő fiúk a 2012-ben elhunyt Teleki Károly, aki jelentős mértékben járult hozzá fontos NASA, vagyis az Amerikai Nemzeti Repülés és űrhajózási Hivatal misszióihoz, például a Space Shuttle űrprogramban és a Hubble űrteleszkópon végzett munkájával.
A telekieknek Erdély különböző részein voltak birtokaik, de Marosvásárhelyen kívül a legtöbb azonban Kővárvidéken volt.
Ne felejtsük el, hogy a nagy Teleki Mihály kővári kapitány volt, a 18. század elején pedig több teleki is betöltötte ezt a funkciót. A család alapító Teleki Mihály volt az első kővári kapitány, és ebben a funkcióban a legidősebb fia Mihály követte, majd az ő fia János. A telekiek talán a legfontosabb családok egyike volt, egy többségében románok lakta vidéken, például a 20. század elején a vidék országgyűlési követe Teleki Pál, a későbbi miniszterelnök volt. Az öreg Mihály tulajdonában lévő birtok Kővár hosszú falu, a kastély valahol a 18. század közepén épült. Gróf Teleki Imre a 18.-19. század fordulóján építette a kastély diadalívszerű kapuját, amely fölé a jelmondata került, qui bene latuit, bene vixit, aki jól elrejtőzött, jól élt. Ugye az ő leányairól, Emmáról és Blankáról már beszéltünk a műsorban. Kultún a család a 18. században építkezett. Ez az a birtok, amely a vadgróf Teleki Sándor birtoka volt, és ahol Petőfi Sándor is megfordult többször. Kultú azonban az 1930-as évekig maradt a család tulajdonában, amikor a Magyarországra áttelepedett családtagok eladták. A kastélyról Teleki Sándor visszaemlékezéseiben így ír. Kertemből a kilátás olyan, hogy kontinentális vidéken ritkítja párját. Házam egy kis lejtős magaslaton áll, az előtéren észak felé sima, nagy térség, zöld rétekkel és tölgyfa csoportozatokkal. A térséget a lápos vize kígyozza végig, és egy magaslatról egész futása látható, mint ő, Petőfi, mondá a kanyargó szamosról, mint egy odafagyott villám. A másodtéren a láposon túl lankás dombok szilvafákkal beültetve, felettük egy fensík, óriás tölgyerdőkkel, tiszta időben 18 falunak fehér tornya látszik, és minden falu kertjei fákkal úgy beültetve, mintha erdők közepén állanánk. Harangjaik hangja elhallatszik hozzánk a völgybe, szép időben a nagybányai harang is idáig zúg. A háttérben amfiteátrális kanyarulatban a Kárpátok hegyláncolata. Ugocsa megye két nagy mamelonjától föl keletre, az ősz ciblesig, közepén az öreg rozsály, óriás szikla kidomborodásokkal, s tetején mérföldre terjedő egyenes fensíkkal, megrakva sötétzöld áfonyabokrokkal. Jobbra tőle a Gutin, a hegyeknek óriás puposa, hegyes, egyenesen kiálló gránit csúcsaival, északról Máramarosban nézve a Tisza folyását, e magyar Nílust, mely gazdagít és rombol, áldást és végpusztulást áraszt. Távolabb a Hugyin, fején a fehér felleg, büszke úr ő, ritkán emeli le fövegét, csakis a napragyogását süvegeli. A háromágú cibles magára húzva villámogat, mint toreador a bőszült bikát. Eljobbra a fekete hegy, sötéten, feketén, árnyékból tengerszemeivel vidékünk, Finsterárhonja. Magányosan, elszigetelten egyedül a sátorhegy, sátor alakjával, aljában jól tevő gyógyforrással. Méltó hely lenne a sátoros hétvezér sírjául. És ez mindben őve fákkal, végtelen tömör, sötét és világos zöld kövé vált tengerhullámokat képezve. Kendilóna a másik birtok a környéken. A Haller család tulajdona volt, és egy érdekes eset folytán került a telekiek tulajdonába. Haller János, ugye a hármas história szerzője, akiről a Hallerekről szóló műsorban már beszéltünk, egyik fia József 1686-ban, amikor édesapjával bécsi követségen vett részt, diplomáciai botrányt okozott. Azt állította, hogy bádeni Lajos őrgrófot első Lipót császár meg akarja öletni. A fiút már Bécsben halálra ítéltek, de végül is hazakerült, és aztán itt is halálra ítélték. Azért, hogy kegyelmet szerezzen neki az édesapa, Teleki Mihállyal kötött egyességet. Azért, hogy az közbejárjon a fejedelemnél. Ennek érdekében a lónai birtok Teleki kezébe került. A fiút kegyelembe részesítették. 1701-ben Haller János másik fia, István, pert indított Teleki örökösei ellen a birtok visszaszerzése érdekében. A per több évtizeden keresztül zajlott generációról generációra, és végül is csak az 1760-as évek végén zárult a telekiek győzelmével. A lónai birtok tulajdonosai közül Pált, a Nagy Mihály dédunokáját a 18. század elején a haza atyaként emlegették, aki tanulmányútja alkalmával beárta Európát, tanult Franekerben, részt vett a Rákóczi szabadságharcban, amelynek eredményeként a birtokát a császári csapatok elpusztították. Utódai Ádám a tábornok és ifjabb Ádám a fordító, akiről úgy szintén beszéltünk már ebben a műsorban. A szabadságharc után romossá vált épületet olyan mesterekkel kezdték újjáépíteni, mint Sipos Dávid, Umling Lőrinc, illetve a 18-19. Század fordulóján itt dolgozott József Leder, kolozsvári építőmester, aki ifjabb Teleki Ádám számára építette Kolozsváron a Farkas utcában lévő Teleki palotát. A 19. század végén Teleki Miksa, híres angol félvérménesnek az alapjait tette le, leánya Izabella pedig Munkácsi Mihály tanítványa volt. A birtok sajnos az 1930-as években eladásra került. Pribékfalvát említeném meg, ahol gyermekkorát töltötte a későbbi miniszterelnök Teleki Pál, hiszen édesapja Géza volt a tulajdonos ennek a birtoknak, és habár 1920 után a Magyarországon maradt Telekinek a birtokait kisajátították, a kastély továbbra is a tulajdonában maradt. Mai alakját a kastély a 19. század végén nyerte el. És hát még meg lehet említeni Kővár történelmi központját, ugye Nagysomkútot, ahol ugyancsak egy teleki kúria állt, és hát áll, hát eléggé átalakítva napjainkban is.
Mit kell tudni az Erdély más részein fekvő birtokokról és kastélyokról?
Én négyet említenék. Az első az Paszmos lenne, ugye ma Beszterce Naszód megyében, amely ugyancsak a kancellár Mihály 1674-es birtok adományainak egyike, de ezt az idősebbik fia Mihály kapta. A mai kastélyt a kancellár dédunokája Pál kezdte építeni az 1750-es, 60-as években. Pálnak a felesége Haller Borbála, Betlen Kata egyik leánya volt. Ez az ág katolizált a 18. században. A kastély későbbi tulajdonosai közül érdekes megemlíteni Teleki Ferencet, aki 1812-ben egy kézi szögmérőt tervezett, verseket írt, és a kortársak Paszmosi Kazinciként emlegették. Az utolsó tulajdonosok az Iker pár Andor és Ernő voltak. Közülük Andor Magyarországon maradt 1920 után, főleg a külkereskedelemben tevékenykedett, majd pedig Argentinába emigrált. Testvére Ernő a Paszmosi birtokkal foglalkozott. 1949 után Dobrudzsába telepítették, Macsinba, majd Kolozsváron élt. Az 1960-as években kezdett groteszk, karikatúra-szerű képeket rajzolni, amelyek egyediek, és legtöbbük ma a Magyar Nemzeti Galériában található. Az ág vele kihalt, a kastély ma Beszterce Naszód megye tulajdona, és hát felújítása szerencsére elkezdődött. A marosújvári birtok házasság révén került a telekiek tulajdonába. A ma romos állapotban lévő kastélyt Mikó Imre építette át az 1850-es, 1860-as években, leánya Mária révén került a telekiek tulajdonába. A birtok utolsó tulajdonosa Teleki Ádám, mezőgazdasági szakíró, akit 1950-ben letartóztattak, és a Márton Áron perben hazaárulással vádoltak, és 10 év börtön és 15 év kényszermunkára ítéltek. 1956-ban szabadult, majd 1961-ben újra letartóztatták, és csak 1964-ben szabadult a fogságból. Zsukon, Kolozs megyében Bánfi Györgyné Betlen Margit vásárolt birtokot, amelyet 1906-ban kisebbik fia Géza vett át, és birtokolt 1934-ig. Őt a festő grófjának neveztek, festészeti tanulmányokat folytatott, elnöke lett 1909-ben a Budapesti Művészháznak, és hát a modern festészeti irányzatokat képviselőknek a mecénása volt. Zsuki kastélyában olyanok fordultak meg többek között, mint Ripple Rónai József, aki 1913-ban megfestette a kastélyt is. És akkor még Drassó birtokát emelném ki, amely a 19. századba került a család tulajdonába, és hát az itteni kastélyt Teleki Árvéd építette, aki mezőgazdasági szakíró volt. Az ő felesége Teleki Izabella festőnő, a Lónai birtoknál említett Teleki Miksának a leánya, és fiúk Ralf is örökölte édesanyjának ezt a tehetségét, tehát édesanyjával együtt a nagybányai festőiskola tagjai voltak az 1920-as, 30-as években. Sajnos a kastélyt ma hiába keressük, ezt már 1918-ban lerombolták.
A telekiek a bánságban is szereztek birtokokat.
Igen, így van. Kápolnás Arad menyében házasság révén került a családba. A birtokot 1853-ban a Zicsiek adták el a Mocsonyi családnak. Ugye róluk is már beszéltünk a műsorban, ugye román származású családról beszélünk. Az itt lévő kastélyt 1876 és 1879 között építették. A terveket Otto Wagner, hírneves bécsi építész készítette, a kivitelező pedig Kalina Mór, budapesti építész volt. A tervezők a kor ünnepelt építészei, Otto Wagner, a bécsi szecesszió egyik legismertebb képviselője, ugye Bécsben több épület viseli magán, kezenyomán elég, ha a bécsi metró állomásainak az építését emeljük ki. Kalina munkáit főleg Budapesten csodálhatjuk meg, például a Szent Gellért emlékművet a Gellért hegy oldalában, a budai vigadó épületét, a budai várban lévő evangélikus templomot, vagy a főhadparancsnokság ma romos épületét. Tehát az építető Mocsonyi Mihály, Mihály Mocsonyi és felesége az ugyancsak Mocsonyi lány Katalin voltak. Az örökösök, ugye fiaik Jenő és Sándor. Jenő lesz az, aki végül is az ágat tovább viszi. A birtokot leánya Katalin és ennek férje gróf Teleki Jenő fogják örökölni. Na most Teleki Jenő híres entomológus volt, az 1930-as években barátságot kötött Frederik König entomológussal, akivel több éven keresztül dolgozott együtt és rendezte gyűjteményeit. König meg is írta visszaemlékezéseiben ezeket a találkozásokat Telekivel, illetve a kápolnáson töltött időt. Ugyancsak az 1930-as években tölt kápolnáson egy időt az angol utazó író Patrick Leigh Fermor, akit Indiana Jones és James Bond keverékének neveztek a kortársak, és Erdő és vizek közt című művében emléket állít házigazdáinak. Így emlékezik könyvében a Teleki házaspárról. A gróf horihordas, rendkívül barátságos, lomhamozgású, középkorú férfi volt. Aranykeretes szemüveget viselt, és föltűnően intelligens, kissé csúnya és roppant mulatságos arcának némi ázsiai jellege is volt, amiben unokatestvérére emlékeztetett. Tudtam róla, hogy híres rovartudós, főleg a távol-keleti éjjeli lepkék nagy szakértője, aki két ottani bogarászt is foglalkoztat, az egyik Kínából, a másik Japánból állandóan küldi neki a begyűjtött példányokat. Az egész ház tele volt üvegtárlókban őrzött, pikkelyes szárnyakkal. Voltak köztük nagyok, és szőrösek, és tarkák, és színtelenek, és átlátszók, de némelyik olyan parányi volt, hogy alig lehetett látni. Ettől eltekintve is a gróf igazi polihisztor volt. Bármi fölkelthette az érdeklődését, és már mászott is lomhán fölfelé a könyvtári létrán. Imádta a pletykát és a mulatságos történeteket, és szenvedélyesen gyűjtötte a limerikeket. Legjobban a szaftosakat kedvelte. Órákig tudott mesélni emlékeiről, egyik remek anekdóta követte a másikat. Legtöbbje híres és tiszteletre méltó emberekről szólt, abszurd vagy mindenképp komikus helyzetekben. Mohón leste a hasonló históriákat, és a sikert ellenállhatatlan, habár csak nem néma nevetés jelezte nála, a derültség elsöprő, de hangtalan kitörése, amely után zsebkendőjével hosszasan törölgette a szemüvegét, ami vissza nem nyerte komolyságát. Sokat utazott, és jól ismert a Brit-szigeteket. Szinte tökéletesen beszélt angolul, és annak idején egy skót nevelőnő megtanította egy sor skót felvidéki kifejezésre, melyeket mint egy idézőjelben használt. A háború előtti korszakban a brit nevelőnők erős nyomot hagytak sok közép-európai gyerekben. A lábújak előbb tanulták megszámolni a piacra küldött disznókat, mint a kézújak a rozsafüzért, és a három vakegérke hamarabb surrant be a tudatukba, mint a Szent Háromság fogalma. Catherine grófné, Tinka, Mocsonyi Katalinról beszélünk, magas, fekete hajú, szép vonású, nagyon kedves és rendkívül intelligens asszony volt. Tekintélyes műveltsége egészen másfelé irányult, mint a férjé. Bizonyos vonatkozásban a grófné egyedülálló jelenség volt ebben az elszigetelt magyar társadalomban. Román volt, de nem közönséges fajta. A grófné ősei pontosan ehhez a fajtához tartoztak. Anyanyelvük talán már nemzedékek óta a magyar volt, de a budapesti parlamentben mindig eltérő nézeteket hangoztattak. Jenő gróf az egyik legrégibb erdélyi magyar arisztokrata család sarja, akár a legutolsó falusi kisnemes, teljes szívvel osztozott a háború utáni általános magyar sértettségben, bár nem igen juttatta kifejezésre. Tinka grófné viszont, ha alkalom adódott, diszkrét lékes szólással az ellenkező oldalon foglalt állást. Valahányszor egyikük valamilyen ellentétes véleményt hangoztatott, a másik négy szem közt megmagyarázta veddégnek, hogy a szamárság. Milyen kár, Jenő olyan okos ember, és mégis milyen elfogult, így a grófné, és hát azt kell mondanom, hogy Tinka már megint csacskaságokat beszélt, így a gróf. Nagyon szerették egymást, és sokkal civilizáltabbak voltak annál, hogy a nyilvánosság előtt veszekedtek volna.
Tanár úr, mi lett a sorsa az említett kastélyoknak?
Az említett kastélyokból ugye Drassó nincs már meg, a többi jobb-rosszabb állapotban megvannak. A kastélyok közül egyesek visszakerültek a család tulajdonába, mások állami tulajdonban maradtak. Ugye Nagysomkút állami tulajdon, oktatási intézmény van benne, kultó, múzeum és hát felújítása zajlik, Pribékfalva, magántulajdon állapota aggasztó, Kővárhosszú falut felújították és magántulajdonban van, Kendilóna felújítva állami tulajdon, Paszmos ugye állami tulajdon és hát felújítása megkezdődött, hát izgatottan várjuk az eredményt, Marosújvár sajnos romos állapotban van magántulajdon, Zsuk ugyancsak, hát romladozó állapotban ugyancsak magántulajdon. Marosvásárhely környékén Sáronberke magántulajdon, Sárpatak és Gernyeszeg a család tulajdonában vannak. Ami szomorú, tehát a kastélyok helyzetén kívül, az az, hogy ma Erdélyben egyetlen egy teleki él. Persze nagyon sokan a telekiek közül tartják a kapcsolatot Erdéllyel, idejük egy részét itt töltik, kulturális intézményeket támogatnak, a volt birtokokon egyháztámogató tevékenységet folytatnak. A kastélyok esetében egyetlen egy van, amelyet a család használ, ez pedig ugye a gernyeszegi kastély. Ezért érdemel, én úgy gondolom, különleges figyelmet mindannyiunk részéről. És többször említettem, hogy az erdélyi arisztokrácia jövőbeni szerepét, hát elsősorban a kultúra terén látom. Most a gernyeszegi kastély napjainkra nem csak egy kastély, nem csak egy egyszerű műemlék, hanem amit a teleki család próbál csinálni, az én úgy gondolom, hogy valóságos kultúrmisszió.
Foglaljuk össze röviden mindazt, ami a telekiekkel kapcsolatban az erdélyi főnemességben időt kapott.
Teleki család történelme annyira bonyolult, hogy a családfa annyira szerteágazó, a család tagjai annyira meghatározták Erdélynek a történetét, hogy hát két műsor is ugye alig-alig elég ahhoz, hogy egy valamilyen képet kapjunk a telekiek történetéről, hagyatékáról. A mai műsorban ugye próbáltunk képet alkotni a teleki család birtokairól és arról az épített örökségről, amelyet ránk hagytak. Számunkra a legismertebbek a Marosvásárhely környéki birtokok, és hát elmondtuk, hogy Teleki Mihály a nagy birtokszerző, akinek birtokközpontja Gernyeszeg, és hát ugye kedvenc tartózkodási helye volt. Egy birtoktestet képeztek Sáronberkével és Sárpatakkal, amelyek 1756-tal kezdődően önálló ágak központjai lettek. Gernyeszeg birtokosai közül megemlíthetük Teleki Lászlót, aki a mai kastély építetője, a fiát, Teleki Józsefet, és az ő fiát, ifjabb Józsefet, kinek az angol parkot köszönhetjük, majd a 20. század elejéről domokost, az archeológust, múzeológust, keleti szőnyeggyűjtőt és szakértőt. Sárpatak esetében Teleki domokost emeltük ki, és megemlítettük, hogy két kastély volt, a régebbi eltűnt, az újabb a 19. század végén épült, ma is a helység központjában látható. Sáronberke esetében Teleki Sámuel, a későbbi kancellár, az alapító, aki 1739-ben Gernyeszegen született, az ág pedig Teleki Samu Afrika kutatóval halt ki 1916-ban. Azt is fontos megjegyezni, hogy a telekiek legtöbb birtoka ugye Kővárvidéken volt, Nagysomkút a történelmi központ, Kendilóna, ahol beszéltünk a hallerek és telekiek közötti birtokvitáról, Kultó, a vadgróf kastélya, Pribékfalva, ahol Teleki Pál miniszterelnök töltötte gyermekkorát. De beszéltünk arról is, hogy a telekieknek voltak Erdély más részein is birtokaik, Paszmos, ahol Teleki Ferenc, a paszmosi Kazinci élt, és amely most felújítás alatt áll, Marosújvár, amely Mikó Imrének köszönheti mai alakját, és amelynek államosítás előtti utolsó tulajdonosa Teleki Ádám, a Márton Áron per egyik elítéltje volt. De voltak birtokok a Bánságban is, Kápolnáson, ahol a kastély tervezője a híres bécsi építész Otto Wagner volt, és ahol Teleki Jenő, a híres entomológus élt. Ugyanakkor szomorúan állapítottuk meg, hogy már a elenyésző azon kastélyok száma, amelyek a telekiek tulajdonában vannak, és hogy a családnak mindössze egyetlen képviselője él Erdélyben. Mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy a telekiek kapcsolata Erdéllyel annyira mély, hogy egyhamar nem fog megszakadni.
Tanár úr, köszönjük, hogy a vendégünk volt.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Akik figyelték a telekiekről szóló adásokat, hallhatták, hogy egy teleki lánnyal kötött házasságnak köszönhetően került Erdélybe egy német család. Ők a Degenfeldek. Róluk fogunk jövő héten beszélni.
Így legyen, hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai műsorunkba. Az elmúlt órában dr. Kálmán Attila tanár történészt és az erdélyi főnemesség szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.